Mindannyian vágyunk a győzelemre. Már alig várjuk, hogy az igébe odaérjük, hogy győzött Izrael népe, legyőzte Aj népét. Ugye Jerikó felett sikeresen győztek, hát Ajnál először egy kudarccal szembesültünk majd hete. Jó hírem van, a mai történetben akárhányszor olvassuk, győzelem lesz a vége. És erre vágyunk mindannyian. Érdekes a győzelem kérdése. Tegnap a kecskeméti foci csapat X-elt, de azt mondják, felért egy győzelemmel, mert nem volt egyszerű a mérkőzés. Hol jó lehet, a sportolók mindig a győzelmet tartják elfogadhatóna. Emlékszem arra a 90-es évek második felében, amikor az Életszava egyik vezetője, Daniel Bubár, autóbalesetet szenvedett, és elmentünk Tóalmásra az ő búcsúztatására. És tudjátok, legnagyobb meglepetésemre a tábor tele volt ragasztva transzparensekkel. Az volt ráírva, Daniel a győztes. Egy fiatal, házasság előtt álló testvérünk ment el autóbalesetben. És ez volt a transzparensekre írva, ő a győztes. Emberileg felfoghatatlan. Ez is egy győzelem? Néhányan elmondták, akik ott voltak a Géza bácsi hálaadva ünnepi alkalmán, amelyet az ő búcsúztatása alkalmából hirdettek Isten tiszteletként, és elmondták, hogy egy örömünnep volt, mert Géza bácsi hazaérkezett. A győzelem tehát egy nagyon, nagyon furcsa dolog. Mai Ginknek azt a címet adta Sámuel, még mikor összeállt ez a sorozat, hogy talpra állni a vereségből. És én folytatom, hogy talpra állni és győzelemre vinni. És vajon hol született meg a győzelem, ezt a pillanatot szeretnénk majd együtt veletek felfedezni, megkeresni Isten igéjéből. Most föl fogom olvasni a történetet Józsué könyvének a 8. részéből. Ez egy hosszú szakasz, ezért ülve hallgassátok a történetet. Isten úgy indított, hogy ezt követően a 15. Zsoltát hozzam elétek, mint a történetnek egy lelki vetületét, és majd a 15. Zsoltár olvasásánál megkérlek benneteket, hogy azt fennállva velem együtt olvassátok. Tehát Józsué 8. részéből az első 22 vers, majd a 30. verstől a rész végéig, így hangzik Isten igéje. Azután ezt mondta az Úr Józsuénak, ne félj, ne rettegj. Vedd magad mellé az egész hadinépet, azután indulj és vonulj Aj városa ellen, meglásd, kezedbe adom Aj királyát, népét, városát és földjét. Úgy bánj Aj városával és királyával, ahogyan Jerikóval és királyával bántál, de a zsákmány és az állatok a ti prédátok lehet. Álljatok lesbe a várostól nyugatra. Elindult át Józsué az egész hadinéppel, és fölvonultak Aj ellen. Kiválasztott Józsué 30 000 erős vitézt, és elküldte őket éjjel. Ezt a parancsot adta nekik. Figyeljetek rám! Álljatok lesbe a városnál, a várostól nyugatra. Ne legyetek nagyon messze a várostól, és legyetek mindnyájan készenlétben. Én a velem lévő egész néppel megközelítem a várost, ha majd kijönnek ellenünk, mint először, elfutunk előlük. Ők utánunk fognak jönni annyira, hogy elszakítjuk őket a várostól, mert azt gondolják, hogy futunk előlük, mint először, mi tehát futunk előlük. Ti akkor indítsatok támadást a leshelyről, és vegyétek birtokba a várost, mert Istenetek az Úr kezetekbe adja azt. És ha majd beviszitek a várost, gyújtsátok föl azt, az Úr szava szerint cselekedjetek. Lássátok, ezt parancsoltam nektek. Azután elküldte őket Józsué, azok elmentek a leshelyre, és elhelyezkedtek Bétel és Aj között, Ajtól nyugatra, Józsué pedig a nép között töltötte az éjszakát, ezt az éjszakát. Korán reggel fölkelt Józsué, számba vette a népet, azután fölvonult Izrael véneivel a nép élén Aj ellen. Az egész vele lévő hadinép felvonult. Így közeledtek és megérkeztek a város alá. Tábort ütöttek Ajtól éjszakra, úgyhogy egy völgy volt köztük és Aj között. Ekkor kijelölt mintegy 5000 embert, és lesbe állította őket Bétel és Aj között a várostól nyugatra. Így helyezték el a népet. A tábor egészét a várostól északra, a hátba támadókat pedig a várostól nyugatra. Józsué ezt az éjszakát a völgyben töltötte. Látta ezt Aj királya. A város férfiai pedig nagy hirtelen korán kivonultak, hogy harcoljanak Izrael ellen. A király és egész népe a kijelölt helyre ment, a síkság szélére, mert nem tudta, hogy lest vetettek neki a várostól nyugatra. Józsué és egész Izrael pedig, mintha vereséget szenvedtek volna tőlük, futásnak eredtek a puszta felé. Ekkor hadba szólították az egész népet, amely még a városban volt, és üldözzék őket, üldözték is Józsuét, és elszakadtak a várostól. Nem maradt senki Ajban és Bételben, aki ne vonult volna ki Izrael ellen. A várost tárva nyitva hagyták, és úgy üldözték Izraelt. Akkor ezt mondta az Úr Józsuénak: nyújtsd ki a kezedben lévő dárdát Aj felé, mert a kezedbe adtam azt. Józsué kinyújtotta a kezében lévő dárdát a város felé. Erre a lesben állók gyorsan fölkeltek helyükről és futni kezdtek. Amint Józsué kinyújtotta a kezét, behatoltak a városba, elfoglalták és nyomban felgyújtották a várost. Amikor az ajbeliek hátrafordultak, látták, hogy a város füstje száll az ég felé, és nincs módjuk se erre, se arra menekülni, mert a puszta felé menekült nép is visszafordult üldözői ellen. Amikor ugyanis látta Józsué és egész Izrael, hogy a lesben állók elfoglalták a várost, és hogy a város füstje száll fölfelé, visszafordultak és vágni kezdték az ajbelieket. A városban lévők is kijöttek ellenük, és így az izraeliek közé kerültek. Ezek innen, azok onnan vágták őket, úgyhogy senki sem maradt, aki elfuthatott vagy elmenekülhetett volna. 30. verstől olvasom. Ekkor oltárt épített Józsué az Úrnak, Izrael istenének, az Ébál hegyen, ahogyan megparancsolta Mózes, az Úr szolgája Izrael fiénak, és ahogyan meg is van írva a Mózes törvénykönyvében. Oltárt épített faragatlan kövekből, amelyekhez nem nyúltak vassal. Égő áldozatokat áldoztak azon az Úrnak, és béke áldozatokat vágtak. És felírta ott a kövekre Mózes törvényének a mását, Izrael fiai előtt írta fel. Az egész Izrael, annak vénei, előjárói és bírái ott álltak kétfelől a láda mellett, az Úr szövetség ládáját vívő lévita papokkal szemben, mind a jövevények, mind a született izraeliek, fele a Garizim hegye irányában, fele pedig az Ébál hegye irányában, ahogyan Mózes, az Úr szolgája megparancsolta, hogy így áldják meg Izrael népét első ízben. Azután felolvasta Józsué a törvény minden igéjét, az áldást és az átkot, pontosan úgy, ahogyan megvan írva a törvénykönyvben. Mindabból, amit Mózes megparancsolt, egyetlen szó sem volt, amit ne olvasott volna föl Józsué Izrael egész gyülekezete előtt, meg az asszonyok, gyermekek és jövevények előtt, akik köztük éltek. Fennállva hallgassuk meg a 15. Zsoltárt. Uram, ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Uram, olyan egyszerű ez a recept, amit elénk társz, és mégis megrettenünk tőle, mert teljesíthetetlennek tűnik, mert nem tudjuk megtartani. És köszönjük, hogy a te Szent Szellemed által segítséget nyújtottál, már Józsué idejében is, de kiváltképpen Jézus Krisztus halálában és feltámadásában, bűneink bocsánatában. Szeretnénk most ebben a kegyelemben megkapaszkodni. Szeretnénk hozzád simulni, hozzád jönni és elkérni tőled a győzelem kulcsát. Kérlek, Uram, hogy bármilyen élethelyzetben is vagyunk, te mutass számunkra utat, kiutat, és adj győzelmet a te nevedért. Amen. Foglaljatok helyet. Az első, amit Isten mutatott nekem ebből a néhány igéből és a múlt heti igehirdetésből, hogy a győzelem az következmény az életünkben. És szeretném erre felhívni a figyelmeteket. Hol történt a talpra állás? A talpra állás ott történt, amikor az Ákán bűne rendezetté vált. Ennek nagy ára volt. Ez halálos áldozattal járt. De Isten a győzelmet ajándékba adta. Amikor a Zsoltáros felteszi ezt a kérdést, hogy ki lehet sátradnak a vendége, akkor egy nagyon szép fogalmat használ, hogy mi ebben a sátorban, ami az Isten sátora, csak vendégek lehetünk, meghívottak, megajándékozottak. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy az Isten közelségébe való eljutás, az ott való megállás, az ajándék, az Isten ajándéka. Az ószövetségi ember képében az Isten közelsége a sátorban valósult meg. Később, amikor templomot építettek, a templomban valósult meg. Ha valaki közel akart kerülni Istenhez, akkor fölment Isten templomába. Akkor elment a sátorba, és ott tartózkodhatott. Ott megállhatott. De milyen módon tehette ezt? Hogyan juthatott el oda? Bizony sok-sok áldozatba került. Sok-sok megtisztulásba került. Talán ezért érdemes a mélyére menni ennek a mondatnak, hogy ki lehet a sátradnak a vendége, Uram? Ki tartózkodhat a Szent Hegyeden? Ki juthat célba? Kinek adsz győzelmet? Fontos ez a kérdés, mert valójában az Isten előtti megállásunknak ez az egyetlen és legfőbb kritériuma, hogy eljussunk hozzá az ő közelébe, hogy megérinthessen bennünket az ő lelke által. És az új szövetségben már sokkal könnyebb dolgunk van, nem kell áldozni bikákat, állatokat bűneinkért, hanem Jézus Krisztus áldozata árán eljuthatunk Isten szentélyébe, eljuthatunk hozzá az ő közelségébe. Így ünnepelhettük Daniel Bubárt, így ünnepelhettük Géza bácsit, mert győztesként térhettek haza, és még nagyon sokakat, testvéreket, rokonokat, barátokat, ismeretlen hithősöket, akik győztesként tértek haza. Ajándékként kapták meg az örök életet. Miért ajándék? Miért mondom, hogy ajándék? Azért, mert az Isten országában már minden készen van. Készen van az üdvösség. Jézus Krisztus készítette el számunkra az ő feltámadása által. Készen van a gondviselés. Azt mondja Jézus az ő példázataiban, hogy ne aggódjatok, hát az Isten gondot visel, hatalmasabb minden földi teremtménynél, és gondoskodik rólad. Ha gondoskodik a mezővilágáról, gondoskodik a madarakról, akkor hogy ne gondoskodna rólad? A gondviselés már készen van. Mi a feltétele? Máté 6.33. Keressétek először Isten országát, és a többi ráadásként adatik. Tehát nem a többi a cél, hanem az Istennel való közösség a cél. És a talpra állás valahogy innen indul, keresni Istent, keresni az ő igazságát. És készen van a győzelem is. Készen van, mert a golgotai hős ott a Golgotán legyőzte a halált, ahogyan énekeltük gyönyörű énekünkben. A kérdés csupán az, részt veszel-e benne, amit az Isten elkészített? Jézusnak van egy gyönyörű példázata, a mennyegzői példázat, amikor azt mondja, hogy már mindent elkészített, várta a vendégeket, de a hivatalosak nem jöttek. Ekkor elküldte a szolgáit, és keresett olyanokat, akiknek szüksége volt arra, hogy ott legyenek. Ragad meg Istennek ezt a kegyelmét, ragad meg ezt a lehetőséget. Hivatalos vagy a vacsorára, már minden elkészült, minden ember hivatalos erre. És hogyha elfogadod ezt a meghívást, akkor célhoz érsz, akkor győzelemre érsz. Ezt jelenti tehát a sátor vendégeként élni Krisztusban. Ezt jelenti tehát a Szent Hegyen való tartózkodás, az Isten közelségének az áldását az életünkben. 4 pontot sorol föl a Zsoltár, pontosabban a következő 4 igevers, amit olvastunk, 4 területet ölel föl. Ezt a 4 területet szeretném elétek tárni párhuzamosan a Ajvárosa történetével, és hiszem, hogy a Szentlélek által párhuzamosan a mi életünkkel is. Az első, amit így olvastunk, mert ugye a Zsoltáros nem csak föltette a kérdést, hanem meg is válaszolta, tehát hogy ki lehet a vendég. Azt mondja, hogy az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Ki az, aki fedhetetlen? Aki már önmagát följelentette, aki már önmagát megfedte, vagyis bűnvallást tett, vagyis dicsőséget adott az Úrnak, ahogy ma egy hete hallottuk, és Isten adta az ő megbocsátását. Őt már nem lehet megfedeni, mert kibújt alóla. Jó értelemben kibújt alóla, mert kapott bűnbocsánatot. Tehát a fedhetetlen élet az első feltétel. Az Istenhez való közeledésnek, a győzelemnek az első feltétele, hogy tiszták legyünk, fedhetetlenek legyünk Isten színe előtt. Amikor Aj városát megtámadták, és először kudarccal végződött ez a csata, 36 ember meghalt, akkor valami nagyon nagy bűn volt, ami távol tartotta Isten népét a győzelemtől. És amikor ezt a bűnt Isten felfedte az ő népe előtt, és a nép rendezte Istennel, akkor született meg a talpraállás. Akkor állt helyre az Isten előtti tisztaság. Én nem tudom, hogy a te életedben mik azok a foltok, amelyek a fedhetetlenségednek akadályai. Talán nem az a kérdés, hogy van-e olyan, amiért fedést érdemelnénk, az a kérdés, volt-e olyan helyzeted, amikor fedhetetlenségre törekedtél, amelyben kérted Isten bűnbocsánatát az életedbe, az életedre nézve. Édesapámra emlékszem, az 50-es évek végén, persze én még akkor, elején, persze én még akkor nem éltem, de tudom a megtérésének a történetét, mert kértük, hogy írja le, és ő ezt megtette, sokszor el is mondta közöttünk. Hogyan vált ő fedhetetlenné Isten előtt? Hogyan tisztult meg az élete? Ő egy református jellegű, vallásos családban nőtt fel. A mamával mindig mentek a templomba. Abban az időben, háború utáni időszakról van szó, még nem voltak énekes könyvek sem, és a templomban előénekeskel, úgy énekeltek egy éneket, képzeljétek el, hogy valaki elénekelt egy mondatot az énekből, és utána énekelte a nép azt a mondatot. Még egy mondatot, és így énekelték az énekeket. És édesapám fiatal gyermekként beállt ebbe a feladatba, és énekelte a keresztjén énekeket. Igen, ám csak amikor vége volt a református istentiszteletnek, akkor ugyanezt az éneklést szembe a kocsmába folytatta. Ott nem is nagyon kellett előénekelni, hanem mindenki vele énekelt. Szóval egy ilyen kettősség volt benne, kettős életet élt. Ő már akkor hallott az Úr Jézusról, nagybátyám felesége megtért asszonyként, beszélt neki a megváltásról, beszélt a bűneink bocsánatáról, de nem vette komolyan. És eljött egy pillanat, egy falusi lakodalom, amikor egy ünnepi keretek között hát ünnepelték a nász néppel együtt a ifjú párt, olyan falusi módra, olyan világi módra, és amikor egy lány miatt összeveszett az egyik valakivel, elkezdték egymást kergetni. Ez nem mese történet, ez valós történet, amit mesélek. És ott a sötét sátorban, mert még világítás sem nagyon volt, ez a valaki édesapám helyett valakit megszúrt. Édesapámat akarta, de mást szúrt meg. És édesapámnak akkor jött át a gondolatán, a szívén, az érzelmén, a lelkén a helyettesítő áldozatnak a képe, hogy valakit helyette megszúrtak. Akkor élte át Jézus Krisztusnak az áldozatát. Mit jelent ez számára? az Isten előtti fethetetlenség ekkor jött el számára. Megfordult, megváltozott, 180 fokos fordulatot vett az élete. Már nem kellett a kocsma, már nem kellett a verekedés, az ital sem. Beállt Krisztus népéhez. Én később ebbe a családba születtem, szerető, hívő, kedves légkörű családba. Az Isten előtti tisztaság. Nagyon fontos, hogy ott legyen az életedben. Volt-e már ilyen találkozásod Istennel? Volt-e már ilyen találkozásod Krisztussal? Azt mondja Pál apostol a Róma 3.23-ban, hogy senki nem kerülheti el ezt a találkozást. A Róma 3.23 azt mondja, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Aztán azt is mondja a Róma 6.23-ban, hogy ennek a véteknek van egy következménye. A bűn zsoldja a halál. A halál. Nem kevesebb. Ákánnak meg kellett halnia. Nagyon sok áldozatnak el kellett pusztulnia, hogy egy ószövetségi ember megtisztuljon, hogy a zsoltáros fethetetlenné váljon. És volt valaki, Jézus Krisztus, aki vállalta a helyettesítő áldozat szerepét, érted és éltem. Ezért mondja a Róma 3.25-ben Pál, hogy az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek. És itt az eredeti kifejezés az engesztelő áldozat helyén az engesztelő fedél jelenik meg. Arról van itt szó, hogy amikor a pap a szentély sátorában engesztelés végez, akkor bemegy a szentélybe, ahova csak nagyon ritkán lehetett bemenni, és csak felszentelteknek, az Isten jelenlétének egészen szédületes mértékű közelségébe, és a frigyláda fedelére ráhinti a vért. És a frigyláda fölött lévő kérubok, mint Isten szemei, a véren átlátták a frigyládában elhelyezett köveket, a törvénykönyvét. Isten így néz téged a vér alatt, az engesztelő fedél alatt. Ezt nevezzük római útnak. Amikor felismered, hogy bűnös vagy, amikor felismered, hogy halál a bűneidnek a következménye, és fölismered azt, hogy volt valaki, aki átvállalta ezt a halált. Érted és értem. Járd végig a római utat, hogy fethetetlen légy. Ezt mondja itt ez az ige is, amit idézek a Józsué történetéből, így kezdődött, hogy azután, ezek után Józsuénak így szólt az Úr, ne félj, igen, mert rendezte saját bűnét, rendezte a nép bűnét, és Isten újból megszólította, most már nincs mitől félned, feled vagyok, ne félj, indulj, kezedbe adtam, ne félj tőle, légy fethetetlen Isten előtt, legfontosabb a taprálás első pontja, legfontosabb dolog, amelyet az életedben elindíthatsz. Tedd meg még ma, hogy fethetetlenül tudj Isten előtt állni. A következő ige arról szól, hogy az emberek előtt is tisztességesen kell lennünk. Azt mondta a zsoltáros, hogy a nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Ó, hányszor és hányszor beleesek ebbe a csapdába, beleesek ebbe a bűnbe, mert mindez ott van, mindez megtörténhet, mindez megtörténik az életemben. Az emberek előtti tisztesség nagyon, nagyon fontos, hogy helytálljunk. Éppen ezért ezt Józsió is érezte, És Józsuéról olvassuk, hogy amikor Isten szólt neki, hogy indulj el, akkor kidolgozott egy taktikát, egy cselt, Istentől vett értelemmel egy haditervet, és lement a néphez, és a nép között töltötte az éjszakát. Gondolkoztam, mit csinálhatott ott? Hát egyrészt ő is azért a népnek a fia volt ugyanúgy, nyilván vezetőként, de hát máskor is találkozott velük, nem csak a vezetőkkel. Úgy vélem, hogy sokkal nagyobb szüksége volt a népnek Józsuéra ebben a szituációban. Képzeljétek el azt az embertömeget, akiket néhány nappal azelőtt még vereség ért, és most arra készülnek, hogy a megtisztulás után, hogy újraindulunk. Bármennyire is Isten ígéretei támaszkodtak, azért ott volt a szívükben a félelem, ott volt a szívükben a rettegés, a gyermekek is ott voltak velük, az asszonyok is ott voltak velük, és Józsué lement közéjük, és gyámolította őket, és bátorította őket. A völgyben töltötte az éjszakát. Aztán korán reggel számba vette őket. A gyámolítás a megváltott, újjászületett embernek egyik feladata. Azért, hogy másokat is győzelemre segítsen. Azért, hogy másoknak is elmondja az Isten előtti tisztaság feltételeit. Azért, hogy másokat is a Krisztussal való kapcsolatra hívjon. Emlékszem egy történetre, így közel vagyunk még a Géza bácsi elmeneteléhez, így hadd vele kapcsolatban hadd említsek egy történetet. Egyszer ebédeltek nálunk, és az Olgi néni is ott volt még, a felesége, és a Géza bácsi elmondta, hogy kapott egy levelet egy lánytól, ahol a lány nagy keserűséggel írt a szerelmi csalódásáról. Mondta Géza bácsi, hogy szívem teljes odaadásával átéreztem a fájdalmát. Ez egy borzasztó dolog. Becsaptak, megaláztak, és a lány ezt kiöntötte a szívét a lelkipásztora előtt. És akkor Olga néni ránézett, és azt kérdezte, na és te erre mit tudtál mondani? Géza bácsi is föltolta a szemüvegét, szokta régen, amikor komoly dolgot akart mondani, és azt mondta, hogy hát én azt mondtam neki, hogy nem ez az alap problémája. Az alap problémája az Istennel való kapcsolatában rejlik. És szeretnék ide visszatérni, hogy amikor embereket gyámolítotok, emberekkel beszélgettek, akkor újból és újból ezt kell felfedeznünk magunkban is, embertársainkban is. Az alap problémánk az mindig az Istentől való elszakadásban rejlik. És amikor Józsué ott a nép között gyámolított, akkor egész biztos, hogy ebben a bátorításban benne volt az Isten üzenete. Átölelte őket, és azt mondta, hogy higgyetek, bízzatok, az Isten velünk van, megígérte, magához fogadott bennünket, új erőt adott, és mi komolyan vettük az ő ígéretét. Szeretnélek erre hívni, hogy az emberek előtti tisztesség, azaz ő megmentésükre terjedjen ki valamilyen módon. Bárkinek is, bármilyen formában, munkatársadnak, szomszédodnak, szegényeknek, gazdagoknak segítesz az elsődleges behívni őket az örök életre, Isten országába. Legyen ez egy gyámolítási támpontunk, de ezt csak azt tudja megtenni, aki már maga is bement oda, ahogy a zsidókhoz írt levél is utal erre. A harmadik pont. Hűség az elkötelezettségben. Így mondja a Zsoltáros, a gonoszt nem veszi sokba, azt tiszteli, aki az Urat féli, az esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. És így olvassuk az igében, a történetben, hogy azután fölolvasta Józsué a törvény minden igéjét, az áldást és az átkot, pontosan úgy, ahogyan megvan írva a törvénykönyvben. Milyen szép, megtörténik a helyreállás, megtörténik a csata, és Józsuének az első dolga oltárt építeni. És ezen az oltáron áldozatot bemutatni. És az áldozat idején az Isten igéjére támaszkodni. Elengedhetetlen része a talpraállásnak. Sokan azt hiszik, hogy a csata megnyerésével már a célban vagyunk. De nem. Emlékeztek a 10 leplás példájára? Azt kérdezi az Úr Jézus, hogy a másik 9 hol van. A hálaadás, az Isten iránti tisztelet megnyilvánulása, ott kell, hogy legyen az életedben, a szívemben. Oltárt építek. Az oltár az áldozat helye. Te hogyan építesz oltárt? Vajon mit áldozol fel? Vajon komolyan veszed-e a megkötött szövetséget? Mi az, amit oda ajándékozol, amire azt mondod, hogy nem kell már a világ, félre vele. És hogyha ezt megtetted, akkor vajon ott van-e előtted az ige, mint a nép előtt volt? Vagy ahogy a Nehémiás könyvében olvassuk, olyan nagy öröm volt számukra a hazatérés, hogy hajnaltól délig állva hallgatták a törvény minden egyes betűjét, és örömmel vették, és újjongtak, amikor Isten ígéreteit hallották. Az oltár az a hely, ahol Isten kedvesen fogadja a te felajánlásodat. Az ige az a személy, aki a te fogadalmadat megtartja benned. A talpraállás ezen pontja arról szól, hogy szükséges oltárt építeni, szükséges igét táplálni a megtartatásért, mert Isten így áldja meg a te talpraállásodat, így vezet el a végső örömre, a végső győzelemre. És a negyedik pont, a Zsoltárnak a negyedik felhívása, az az anyagiakhoz való viszonyunkról beszél. Mert itt maradunk még a testben, akkor is, ha győzelmet érünk át. Azt mondja a Zsoltáros, hogy nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Egy ígéret, a jövőre vonatkozó ígéret, hogyha az Istentől kapott javaiddal jól sáfárkodsz, hogyha nem azt helyezed előtérbe, akkor Isten stabil lábakat ad, nem tántorít meg. Nagyon érdekes. Jerikónál azt olvastuk, hogy semmit nem vehetnek el az anyagiakból. És láttuk, milyen szörnyű következménye volt annak, hogy Ákán elvett valamit. És Aj városához érnek, és azt mondja Isten, hogy a zsákmányt megtarthatjátok. Hát ez igazságtalan. Pekhe volt az Ákánnak, ha az Aj zsákmányból veszel valamit, akkor na hát nem érdemes ebbe az okfejtésbe belemenni, azt hiszem. Nyilván engedelmesség kérdése, de itt szeretném fölhívni a figyelmeteket egy nagyon, nagyon érdekes kérdésre. Ez pedig a sáfársági gondolatnak a része, és erre hívja fel a győzelemhez vezető úton a figyelmünket a Zsoltáros, hogy ne gondold azt, hogy a te érdemed, mindened, amit van, azt az Úrtól kaptad. És ha az Úrtól kaptad, hogy ne ajánlanád föl neki, hogy ne használnád az ő szolgálatában. Három igét hozok itt most elétek a kivetítésben. Az első a példabeszédek könyvéből van, azt mondja itt az ige, hogy tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből, akkor bőségesen megtelnek csőrjeid és mustárad sajtóidból. Az, hogy a jövedelmed zsengéjéből, ez leginkább arra utal, hogy a legelsőből, a legfontosabbból, talán arra is, hogy a leggyorsabb módon. Emlékszem a szüleimre, hogy amikor édesapám megkapta a havi jövedelmet, akkor hazajött, és ott a konyhaasztalon azt mondta, hogy ez az első, ez a misszió, így nevezték az adakozást abban az időben. Aztán emlékszem arra, 90-es évek vége fele egyszer Szerbiában tartottunk egy sáfársági konferenciát. Hát fantasztikus élmény volt számomra, hogy a 18 tagú gyülekezetből 80 ember 3 napon keresztül reggeltől estig ott volt. Nem úgy volt, hogy beúrok egy fél órára, és hát a 18 tagú gyülekezet nagyon sokakat hívott erre, és nagy áldás volt velük együtt lenni. De amit én legfontosabb, és amiért elmondom, volt egy testvérnő, aki azt mondta, hogy tudjátok, nálam ez úgy valósult meg, hogy amikor megkapom a fizetést, mondjuk 100 egységet, akkor úgy tekintem, hogy én 90-et kaptam. A 10-ről nem is akarok tudni. Én tudom, hogy nincs törvény a 10-re, nem is azt akarom ma tanítani nektek, de azt akarom, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy van az Úrnak szánt rész az életedből. Ez lehet a pénzedből, lehet az idődből, lehet az erődből, a munkádból, meg sok mindenből, amit az Úrnak szánsz, és ezt első zsengeként tedd, mondja az ige. És én azt látom, hogy a jerikói isteni törvény erről az első zsengéről szólt, hogy Isten a honfoglalás első csatájából elkülönítette a szent részt, és azt mondta, hogy ez az Úré. És innentől kezdve engedelmesség kérdése a dolog. Olvassátok majd vissza a jerikói történetet. Ez az Úré. De jött a második, azt mondja, hogy ez már lehet a tietek. Ajnál már azt mondja, lehet a tietek a zsákmány. Az Úrnak szánt rész szent, az Úrnak szánt rész erőteljes. Isten kegyelmes. Istennek nincs szüksége arra a részre, amit te féltőn magadhoz ragadsz. De neked van arra szükséged, hogy a tőle kapott javakat visszafordítsd az Úr szolgálatára, Isten országának az építésére. Keresétek ebben Isten akaratát. Azt mondja Pál apostol a 2 Korintus 8:5-ben, hogy Galatákról ír, hogy nem csak azt tették, amit reméltünk, hogy adakoztak, hanem először önmagukat adták az Úrnak. És a galáciaiak, a legszegényebb gyülekezet gyűjtött a gazdagabbaknak, egy picit gazdagabbaknak, a korintusiaknak. De hogy tudta ezt megtenni? Először önmagukat adták az Úrnak. Mi is így tudjuk az Úrnak szánt részt oda tenni. És azt mondja a Timóteusi levél, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Nem a pénz, a pénznek, a pénzhez való viszonyunk, a pénznek a szerelme. Adjon Isten ebben világos látást, felszabadulást, örömet, áldást. Az anyagiakhoz való viszony, a rendezése, a talpraállásnak a 4. szakasza, amiről a Zsoltáros is beszél, és amiről az ige is beszél, a történet is beszél. Legyünk tehát a győzelem útján. A győzelem útjának első lépése az Isten előtti helyreállás. Erre hívlak benneteket, rendezzük a kapcsolatunkat a mindenható Istennel, legyünk fedhetetlenek, kérjük bűneink bocsánatát, hogy áldással indulhassunk tovább, és Isten ebben a pillanatban adta meg a győzelmet, amikor helyreállt a kapcsolat. Hiszen a haditervet is ekkor adta Józsuénak. Az értelemmel megfogalmazott haditervet ekkor adta Józsuénak. Értelem őriz téged, mondja az ige. És ekkor Józsué ekkor már biztos volt a győzelemben. El is mondta ezt a népnek, bátorította is őket, tisztességes volt az emberek felé. Aztán, amikor Isten tényleg megadta ezt a győztes csatát, akkor hűséggel volt az elköteleződésben, a hálaadásban, az oltárépítésben és az Isten igéjének a megismerésében, megtartásában. És amikor mindez rendezetté vált, akkor az anyagiakhoz való viszonya is rendeződött Izrael népének. Már rámerték bízni magukat az Isten kegyelmére, az Isten gondviselésére. Sokféle élethelyzetben vagyunk. Én nem tudom, hogy a te életedben mi az, amiből most talpra kell állni. Van-e olyan, amiben győzelemre vágysz? De abban biztos vagyok, hogy ha elindulsz ezen az úton, bárhol is tartasz, bárhonnan is indulsz, Isten győzelemre vezet. És győzelemre vezet majd ama végső napon is, amikor ígérte nekünk a vele való lakozás teljességét, amikor színről színre láthatjuk majd őt. Még egyszer szeretném felolvasni előtetek ezt a Zsoltát, és imádságra hívni benneteket, hogy valljuk meg Isten felé a mi szándékunkat, hogy szeretnénk győzedelmeskedni hitáltal az ő örömében, az ő segítségével. Így hangzik tehát ez a Zsoltár még egyszer. Uram, ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fethetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. A gonosz nem veszi sokba, azt tiszteli, aki az Urat féli. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Hajtsunk fejet imádságra. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy a te igéd élet és erő.
és hogy az élet minden apró részletére kiterjed. Azt is köszönjük hálaadással, hogy győzelemre hívsz bennünket, és hogy a győzelmet már elkészítetted bennünket, számunkra. Köszönöm azt, Úr Jézus Krisztus, hogy ott a golgotai haláloddal magadra vállaltad a mi megigazulásunkat, és az a vágyam, és azt kérem, Uram, hogy jöjj és beszélgess a mi szívünkkel. Most arra kérlek, hogy magadban folytasd ezt az imát, és kérdezd meg Istent, mi az, amiben lépned kell. Néhány percet csendben imádkozzunk. Uram, te láttad és hallottad a csendben elmondott imáinkat. Kérünk téged, tégy készé bennünket a fedhetetlen életre, emberek megmentésére, elkötelezettségre feléd, és jó sáfáskodásra az életünkben. Jöjj, Szent Szellem, és kérünk, hogy végezd el ezt az életünkben. Amen.